Akkor szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Lídiát még kitészünk, így van, jól van. Szóval mindenkit köszöntök. Kezdjük akkor a logisztikai kérdésekkel. Tehát máma még nyilván találkozunk, és a jövő heti keddi alkalom lesz a nyári szünet előtti utolsó alkalom. Tehát 23-án mához egy hétre találkozunk utoljára, és utána beköszönt a nyári szünet, mindenki mehet kikapcsolódni, kicsit föl is dolgozni ezt a belső várkastélyos témát, az is kell néha, hogy kicsit megemészszük, és akkor már is mondom, hogy a őszi kezdési dátumunk pedig előre láthatólag majd szeptember 8-a kedd lesz, kisboltozasszony ünnepe, tehát meg lehet jegyezni, tehát még nem szeptember 1-e, bár az is keddre esik, de ott még az nekem egy icipicit képlékeny, de a szeptember 8 elvileg, ha élünk, akkor itt fogunk találkozni. Akkor. Na de hát még itt van az egész mai alkalmunk, illetve a jövő heti alkalmunk is itt van, tehát még áll előttünk jó sok út. Na, akkor menjünk is bele, illetve folytassuk a témánkat, le se kell törölnöm itten semmit, hiszen ugye az Isten akarata témát kezdtük el boncolgatni az előbb, egy hete, és ugye azt mondtuk, hogy Teréz azt mondja, hogy ez a lélek már annyira odaadja magát Isten kezébe, és a benne lévő nagy szeretet annyira odaadó, hogy nem tud és nem is akar mást, mint hogy tegyen vele Isten, amit akar. Mondtuk, hogy ez az ötödik lakás egyik legnagyobb, legcsodálatosabb gyümölcse, a két akaratnak a megegyezése, Isten is azt akarja, amit az ember, és az ember is azt akarja, amit az Isten. Miért? Az odaadó szeretet nagysága miatt, azaz a fő címünk, a mottónk szerint, a kölcsönös egymáshoz tartozás miatt van ez, hogy a lélek már nem mint kényszert éli meg az Isten akaratát, nem mint valami zsarnoki, elnyomó akaratot, hanem az ő kedvesének, az ő szeretett valakiének az akaratát, amelyet szeretne megtenni szívből. És ugye mondtuk, hogy ez a szeretet miatt van, és éppen ezért volt lehetőségünk arra, és most is akkor hagyd kezdjem újra ezzel egy kis ismétléssel, ugye tisztázzuk, hogy mi is ez az Isten akarata szószetétel, sokakban félelmet válthat ki, amikor meghallja, hogy Isten akarata. Miért? Mert egyből valahol az ugrik be, hogy ez egy zsarnoki, elnyomó akarat, amely nekem rosszat okoz, amivel bele kell nyugodni, megkérdőjelezhetetlen vas akarat és vas szigor. Tehát, hogyha az Isten képünk negatív, akkor nyilván az Isten akarata kifejezés is ilyen negatív fényben fog tündökölni, amikor azt gondoljuk, hogy Isten nekem biztos olyat akar, amit én nem, ő nekem biztos olyat akar, ami nekem nehéz, ami nekem rossz, és hogyha valami rossz történik velem, akkor azt mondom, hogy ez Isten akarata, amiben bele kell nyugodni, fog összeszorítva, el kell fogadni. Nem ez az Isten akarata. Az Isten akarata nem egy zsarnoki, önkényeskedő akarat, mert gondolhatnánk erre a szóra, hogy hát ő úgyis megcsinálja azt, amit akar. Ki akadályozhatja meg őt abban, hogy azt tegye, amit akar, ergo, hát ő velem is akkor megtehet mindent. Ki tudja, hogy az Isten mit akar velem? Jaj, de félek, lehet ilyen dolgot akar nekem, lehet olyat, lehet az ő kénye kedve szerint önkényeskedően fog nekem dolgokat, rossz dolgokat akarni, és hát én ezt nem akarom. Természetesen ez a karikatúrája az Isten akarata kifejezésnek, de bennünk élhet, mint félelem. Éppen ezért kell tisztáznunk, hogy mi is Isten akarata. Megint kiindulunk az Isten definíciójából, ez pedig az, hogy Isten a szeretet. És hogyha ő valamit akar, akkor azt ő csak az ő szeretetén belül akarja. Testvéreim, ezt nagyon nehéz elhinnünk, de továbbra is csak az evangéliumból kiindulva mondhatjuk, hogy Isten nem tud az ő szeretetén kívül cselekedni. Tehát, és akkor itt borulnak ezek a bizonyos ilyen Isten elgondolások, hogy hát Isten minden tudó, meg minden ható. Ugye miért nem sújtott oda, vagy hatott oda az Isten, másnak meg miért igen? Valakit miért Mentett meg valamitől, valakit meg miért nem mentett meg valamitől? Nem ezt szoktuk mondani, hát ha ő mindenható, akkor miért szenved az a valaki, miért hal meg az a valaki, miért engedi, hogy szenvedés legyen a világban, stb. Stb. Ez a fajta vélemény az Isten mindenhatóságát az ő szeretetén kívül szemléli. Az úgy szemléli, hogy Isten mindenható, tehát bármit megtehet, de vigyázzat, az Isten definíciója nem az, hogy ő egyenlő a mindenható, ő a szeretet. És ez a szeretet igenis korlátozza az ő mindenhatóságát. Mert nem fog olyan dolgot megtenni, ami az ő hosszú távú látásmódjában, és ugye ő előre lát mindent, mindnyájunkat ismer, látja az összefüggéseket, ő tudja, hogy mikor kell cselekednie, és mikor nem, még akkor is, hogyha mi ezt borzasztóan szenvedéssel éljük át, és nem értjük. Isten a szeretet, és ez a szeretet mindenható. És ő előre látja, tudja, hogy nekünk mi lesz a legjobb az ő szeretete alapján, ezért nem fog az ő szeretetén kívül cselekedni. Látjuk, igenis az Isten mindenhatósága korlátozva van. A szeretete által. Az Isten mindent tudása, előrelátása, gondviselése, mindezek az attribútumok, amiket felsorolunk az Istenről, ezek az ő szeretetének az égisze alatt vannak. Tehát Isten igenis mindenható, de az ő mindenhatóságát valamilyen szinten korlátozza az ő szeretete, mert az az ő definíciója, hogy ő a szeretet. Látjuk? És az Isten akaratát, és ugyanebben az összefüggésben értelmezhetjük, ha Isten a szeretet, akkor nyilván, ha ő valamit akar, akkor azt az ő irántad való végtelen szeretetéből akarja. Tehát az nekünk a legjobb, amit ő akar. Ha az ő szeretete az irántunk való legjobb dolognak az akarását jelenti, akkor már is értjük, hogy mit jelent az, hogy Isten akarata. Ha valamit ő akar, azt az ő irántunk való végtelen szeretetéből akarja. Tehát nekünk a legjobbat akarja. Ahogy a valóban hitelesen szerető szülő a legjobbat akarja a gyermekének. Pontosan erről van itt szó. Isten akarata nekünk a legjobb. Ő a legjobbat akarja nekünk, és itt van az akarat szónak a jelentése, hogy ő ezt a legjobbat nem csak úgy kívánja, nem csak úgy szeretné, hanem teljes lényéből akarja nekünk ezt a legjobbat. Látjuk, hogy az Isten szeretetének a szemüvegével ránézve erre a kifejezésre, hogy Isten akarata, már is micsoda boldogító és felszabadító eredmény jön ki. Nem a zsarnoki, önkényes, elnyomó akarat, amely jaj, vajon mit fog velem tenni, amit én nem tudok és nem látok, hanem Isten akarata innentől kezdve azt jelenti, hogy ő nekem a legjobbat akarja. Teljes lényével és szívével akarja nekem a legjobbat. Itt van az akarat szónak a jelentése. És persze Isten akarata, az még egy csomó mindenre vonatkozik az életünkben, általános dolgokra. Például, Isten akarja, hogy te létezz, hogy legyél. Ez például biztos, tehát ez annyira biztos, hogy föl is írhatjuk. Isten akarata, mi az, amit ő akar, hogy létezzek, hogy létezzünk, hogy létezz. Isten akarja, hogy legyél. És ez nagyon fontos, mielőtt az ő akaratának ezt a konkrét részét, hogy ez a hétköznapi életünkben mit jelent, nézzük meg általánosan, amely minden egyes emberi lényre vonatkozik, mindenkire. Mert mindenki Isten teremtménye és gyermeke, és mindnyájunk élete külön-külön akarva van az Isten által. Ezt sokat beszéltünk erről, de olyan jó újra és újra föllélegezni ebben, hogy senki sem selejt, senki sem véletlen, mindnyájunk emberi élete akarva van. Isten akarja, hogy te létezz. Nem csak elviseli, nem csak te úgy jöttél a világra, hogy Isten éppen nem nézett oda, és valahogy ott a gyártósorról leestél, vagy a fröccsöntőgép oldalára kijöttél, jaj, ezt nem akartam, de már mindegy, már kész van. Á, franc, ez egészen jó. Nem. ő akarta, hogy te konkrétan névvel, címmel, személyi számmal, hogy te létezz. És ezt tudjátok, talán már említettem ezt itt, hogy a például ez persze mindenkinek boldogító, de mai fiatalok közül nagyon sokaknak ugye ez még boldogítóbb lehet, ugye akik olyan egzisztenciális háttérből jönnek fiatalok, hogy úgy nőnek föl, hogy engem nem akartak. Engem nem vártak. Anyám, apám engem nem várt, én besikerültem. Én becsusszantam. Miattam házasodtak össze, aztán miattam is váltak el. Atya, engem senki nem akart, én egy kontrollálatlan bulis éjszaka terméke vagyok csupán. Ezért jöttem a világra. És sok fiatal nő fel ma így, hogy őt nem várták, nem dédelgették, nem akarták, csak teher elviselték. Na jó, most már te is megszülették, kész. De valahol, ugye, hogyha például egy szülőpáros annak a gyerek megfoganásának tulajdonítja az ő életük tragédiáját, hogy nekünk össze kellett házasodni, és együtt kell élni, és talán el is kellett válni, az nagyon sokszor a tudat alatt a szülők kivetíthetik arra a gyerekre, hogy te vagy a hibás azért, mert velünk ez történt, mert te besikerültél. Hogy lehet az, hogy te besikerültél? Lehet, ezt nem mondják ki neki sose szóval, de éreztethetik vele, a gyerek pedig totálisan átérzi ezt. Már egyébként magzati korban átérzi, hogy őt várják-e vagy nem várják. Teher-e vagy áldás? És pontosan ezért az így fölnövekvő gyerekeknek, akikből a mai társadalomban egyre több van, mindig is volt, de talán mostanában egyre több van, roppant boldogító hallani azt, hogy lehet apád, anyád nem akart, de az Isten akarta, hogy létezz. Ő még abból a kontrollálatlan éjszakából is, abból az együttlétből is valami csodálatos dolgot hozott ki, a te személyedet, aki soha nem volt, és nem is lesz hozzád hasonló senki más ezen a világon. Isten akarta, hogy te létezz. És amikor ezt valaki így elmélyíti magába, valaki ezt az örömhírt hallja, csodálatos új távlatok nyílnak meg előtte. Egyébként ez már az Ószövetségben olyan gyönyörűen elhangzik Isten ajkáról a prófétáknál, hogyha apám és anyám el is hagyna, Isten akkor is magához ölel engem. Vagy emlékszünk Izajásnál, elfeledheti-e méhe szülöttét az asszony, de még ha az elfeledné, én akkor sem feledlek el téged. Ez ennek a Biblia igazságnak a gyakorlatba ültetése. Isten mindnyájunk életét külön-külön akarta. Ő akarja, hogy léteznünk, nem csak elviseli, nem csak úgy elhordozza, vagy így csak így elnéz mellettünk. Konkrétan akarja. Tehát, aztán például azt is akarja, mit akar még? Hát azt is akarja, hogy boldogok legyünk. Azért én ezt nem merném kockáztatni, hogy azt Isten akarata az, hogy boldog legyél. Persze, itt majd azért látjuk, hogy ez nem mindig sikerül úgy, ahogy mi elképzeljük, ugye ez attól függ, hogy mi hogyan értelmezzük a boldogságot, de hogy Isten akarata az, hogy nekem hosszú távon jó legyen és boldog legyek, az egészen biztos. Nem véletlenül ígér örök boldogságot, és nyilván már a földi életre is azt mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok akik. Persze, amiket ott felsorol, az nem mindig egyezik meg a sztereotíp földi boldogság képnek. De attól még egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten a boldogságunkat akarja, amiről tudjuk, hogy nem problémamentességet jelent, nem a szenvedések hiányát jelenti, nem a boldogtalanságra okot adó tényezők hiányát jelenti, hanem azt, hogy ám bátor, van az életemben csomó dolog, ami miatt boldogtalan lehetnék és szomorú lehetnék, van krízis és van szenvedés, mégis ott legbelül hordozok magamban egy titokzatos békét és boldogságot. Miért? Mert szeretve vagyok és szerethetek. És Jézus pontosan ezt mondja a hegyi beszédben. Boldogok, akik sírnak. Miért? Nem azért, mert sírnak, hanem mert van valaki, aki megvigasztalja őket. És ez az Isten. Ezért boldogok. Nem azért, mert sírnak, hanem a sírásuk közepette van vigaszuk. Egy olyan elvehetetlen vigasz, amely nem függ attól, hogy most éppen van-e krízis, szenvedés, vagy nincsen. Tehát ez is biztos, hogy Isten akarata. Ez biztos. Ő nem akarja, hogy ne legyünk boldogok. Ő nem akarja a boldogtalanságunkat. Hogy föltételezhetjük ezt róla? És felírhatom még talán azt is,
hogy Isten akarata, hogy létez, hogy boldog legyél, azt is fölírhatnám, hogy az övé legyél.
Az is az ő akarata, hogy az övé legyél.
Bizony, ezt is akarja, és ezt már Teréztől tanultuk, hogy nyilvánul ez meg? Hogy Isten mindent megtesz a veled való kapcsolatért, mindent. És amíg élünk ezen a világon, ő meg is fog tenni mindent azért, hogy az övéi lehessünk. Persze, itt megint csak szegénykémnek a mindenhatósága lekorlátozódik, mikor látozza le a mindenhatóságát, a mi szabadságunk. Tehát az én emberi szabadságom teljes mértékben lekorlátozhatja az Isten mindenhatóságát. Ő soha nem fog az én szabadságom küszöbén túlmenni, mert akkor megerőszakolna engem, és akkor az már nem lenne szeretet. Ő eljön az ajtóig, a küszöbig, de ahol már az én szabadságom kezdődik, onnan tovább már ő nem jön. De az ajtómnál kopogtat, és mindent megtesz a velem való kapcsolatért, ameddig csak lehetőség van rá, de azon túl már nem jön. Tehát akarja, hogy az övéi legyünk, de csak a szabadságunknak a kapujáig jön, onnantól kezdve ott van ez az egész emberi misztérium, hogy én bármikor mondhatok nemet, és megvan a lehetőségem arra, hogy ne engedjem őt be az életembe. De Isten ezt tudja, ő így teremtett bennünket. Emlékezünk, hogy a teremtéskor Isten belekalkulálta a pakliba azt, hogyha az embert szabadnak teremti, akkor megvan az a lehetőség is, hogy az ember örökre nemet mond, de másképp nem lenne lehetősége arra, hogy igent mondjon. Ugye tudjuk, a szabadságról elmélkedtünk már. Mert szeretni csak szabadon lehet. Szabad döntéssel lehet. Sehogy máshogy szeretni nem lehet. Csak akkor van lehetőségem szeretni és igent mondani, ha közben megvan a lehetőségem nemet is mondani. Mert döntök és választok. Ha nincs választási lehetőségem, vagy csak egyetlen egy dolgot választhatok, az nem választás. Éppen ezért Istennek szabadnak kellett bennünket teremtenie ahhoz, hogyha ő viszont szeretetet akart tőlünk. Mert hogyha szabad akarat nélkül teremt bennünket, akkor robotokat teremt, akkor marionett bábukat teremt, akik lehet, hogy azt ismételgetik, hogy szeretlek, 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 de ez nem az ő saját döntésük. Egy gépnek mi nem hisszük el, hogy szeret bennünket, bármennyire is ismételgeti azt. Mert az nem az ő döntése, az bele van programozva. A szeretet csak szabad döntésből jöhet. Mert ez az én döntésem, és akkor tudok emellett dönteni, ha közben ott van a lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. A szabadságnak ez a óriási ajándék jellege, hogy képesek vagyunk általa szeretni, és ez a tragédiája is, hogy az ember képes emiatt bezárkózni teljesen, totálisan. És ezt a teljes bezárkózottságot hívjuk a kárhozat misztériumának. Most nem a pokolról akarok beszélni, de annak a léte is, hogy pokol van, és hogy kell lennie, az is abból jön, hogy az ember szabad. És Isten soha nem fogja megerőszakolni a szabadságunkat, akkor sem, hogyha nemet mondunk. Mert ez a szabadság. De szeretni csak így lehet. Tehát ő akarja, hogy az övéi legyünk, de csak a szabadságunk küszöbéig jön, de egyébként mindent megtesz, és soha nem adja fel, soha nem húzódik vissza, akarja a velünk való kapcsolatot. Jobban, milliószor jobban akarja, mint mi az ő vele való kapcsolatot. Megtesz mindent. Ha nem látjuk Isten akaratának ezt az egzisztenciális dimenzióját, akkor nem fogjuk megérteni azt a bizonyos, konkrét, csak személyesen ránk vonatkozó akaratát, amely például a helyünk az életben. Mert ez is az Isten akarata, helyem az életben. Mondhatom erre, hogy a hivatásom, a dolgom, a küldetésem, ami az én helyem az életben, na ez már személyes, ez mindenkinek más. Hogy az Isten szerető akarata, hogy mi az én helyem, dolgom, felírhatom dolgom az életben, ez konkrétan, személyesen mindnyájunknak más és más, de mindjárt ki kell jelenteni, hogy ilyenünk mindnyájunknak van. hivatása mindenkinek van. Akkor is, ha szlengszerűen a hivatás szót mindig csak papi szerzetesi hivatásra értjük, hogy hivatás, persze az is egy hivatás, de elhivatottsága, konkrét életfeladata minden egyes embernek van. Isten senkit nem hagy lógva. Senkinek nem mondja azt, hogy neked nem adtam hivatást, vagy túl sok, mert már ne annyi akkora, mert már mindenkinek adtam, neked nem jutott, meg már hát most már mit találja ki neked, te csak légy jó, mint halálig oszt jó van. Nem. Ő mindenkinek egy konkrét hivatást, konkrét életfeladatot ad, amit csak és kizárólag az egyén tud beteljesíteni. Na de, ha Isten akaratával kapcsolatban nem vagyok tisztában, ezzel a mindenkire érvényes dolgokkal, hogy az ő akarata rám is az, hogy létezzem, hogy boldog legyek, hogy az övé legyek, akkor nehezen találom meg ezt a konkrét, csak rám vonatkozó szerető akaratot. Éppen ezért, amikor például olyanok jönnek hozzám, akikkel a hivatásukon gondolkodunk, úgymond megkülönböztetünk, hogy merre menjenek. Hozzám főleg azok jönnek, akik házasság vagy papság, szerzetesség útvonalak között gondolkodnak, és akkor jó, most akkor ez nagyon nehéz, meg kell különböztetni, mérlegelni kell, és arra jövök egyre inkább rá, hogy valahol fölösleges most csak a két különböző életformáról beszélni, és az egyik serpenyőre rápakolni az érveket, a másikra rápakolni az érveket, és amelyik majd súlyosabb lesz, na majd arra felé menjél. Nem, egyre jobban azt látom, hogy ezt kell tisztázni. Hogy tudom-e az identitásomat, tudom-e, hogy én az vagyok, akit Isten akar, hogy létezzen, tudom-e, hogy én vagyok az Isten szeretetje, tisztában vagyok-e Isten szerető akaratával, hogy én létezzem, hogy boldog legyek, hogy az övé legyek, mert hogyha ezzel tisztában vagyok, szinte automatikusan fogom látni, hogy mi is a dolgom és a helyem az életben. Szinte. Nem az, hogy ezzel nem kell foglalkozni, kell, de sokkal inkább kell ezzel az alapvetéssel foglalkozni, úgy gondolom egyre inkább én. Éppen ezért kicsit fűzzük tovább ezt a gondolatmenetet, hogy mi az Isten akarata. Az embert érő tragédia, a szenvedés, az nem az Isten akarata. Tehát ebből kifolyólag ezt ki kell mondani, hogyha Isten nem akar nekünk rosszat, hanem a legjobbat akarja, mert ő a szeretet, hogyan akarna nekünk ő rosszat? Tehát a bennünket érő tragédia és szenvedés nem az Isten akarata, de az már az ő akarata, hogy ő abból a bizonyos tragédiából és szenvedésből a legtöbb jót ki akarja hozni. Az már az ő akarata. Tehát nem az az ő akarata, hogy megtörténjen a tragédia, és itt persze most jöhetne a költői kérdés, hogy miért történik meg egy tragédia, nincs válasz. Nincs válasz. Szentírás sem ad rá választ. A világunk törékeny, és sajnos tragédiák vannak. Isten közbeléphetett volna. Az igaz, de előbb mondtuk, hogy az ő mindenhatóságát korlátozza az ő szeretete, és olyan dolgokat lát, amit mi nem. És ez persze nekünk ott roppant fájdalmas, de már egy kicsit vigasztaló tudni, hogy nem az volt az ő akarata, hogy megtörténjen egy tragédia, hanem az, hogy ha már egyszer az megtörtént, akkor abból ő segíteni akar nekünk kihozni a legtöbb jót. Mert ez egyébként logikus. Mert hát mi választási lehetőségünk lenne? Meg Istennek a hozzáállás, hát ha nézzük, ha már egyszer megtörtént egy tragédia, ha már egyszer megtörtént egy nehéz dolog, akkor most kettő dolgot választhatunk, vagy ülünk a romokon, és siránkozunk, hogy ez megtörtént, persze nyilván, amikor valakinek friss ez az élménye, akkor sírni kell, akkor gyászolni kell, de most egy kicsit későbbre evezzünk, amikor telik az idő, mit tehetünk? Vagy azt, hogy ebből nem hozunk ki semmi jót, és csak úgy ülünk a romokon, vagy pedig azt, hogy kihozzuk belőle a legtöbb jót, amit ki lehet, ha már egyszer megtörtént, mert nem megtörtént, én már úgyse lehet tenni. Isten nem tudja a tragédiát nem megtörténté tenni. Tehát két lehetőség van, vagy minden marad úgy, ahogy van, vagy pedig kihozzuk belőle a legtöbb jót, amit ki lehet. És Isten ezt az opciót választja, mert már nem megtörténti, úgyse tudja tenni azt a bizonyos eseményt. Tehát ő ki akarja hozni a legtöbb jót abból, a tragédiából, ami történik velünk, ami nem az ő akarata, hogy megtörténjen, de ha már egyszer megtörtént. Mert egy ilyen törékeny világban élünk, ahol balesetek vannak, betegségek vannak, kész, ez van. Akkor legalább már ő abban segít nekünk, hogy hozzuk ki abból a legtöbb jót, hogy a tragédia téged ne tönkre tegyen, hanem megerősítsen. Ne szomorúságba és depresszióba taszítson, hanem az életet átértékeltesse veled, hogy másképp lásd azt az életet. Múltkor ugye mondtuk, hogy a szenvedés, a tragédia önmagában nem érték, attól függ, hogy hogyan állunk hozzá. Önmagában bennünket tönkre is tehet, vagy meg is erősíthet, attól függ, hogy hogyan állunk hozzá. Ha az ember együtt működik, és Istennel való kapcsolatában megmarad, és abból a nehézségből próbálja kihozni a legtöbb jót, amit csak ki lehet, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, hát akkor már is felfedeztük ebben az Isten akaratát. Nem azt akarta, hogy a rossz megtörténjen, mert sosem kell a rossznak megtörténnie ahhoz, hogy abból valami jó legyen, de ha már egyszer megtörtént, akkor abból már az a legjobb, ahogy kihozzuk belőle legtöbb jót, amit ki lehet. Nem tudom, amit említettem-e, a földrengéses képet, ugye nagyon szeretem ezt a bizonyos képet, hogy ugye az életünkben történik valami krízis, valami esemény, ami egy ilyen földrengés-szerű. És ugye a földrengésben is, ugye mi dől össze? Az dől össze, ami nem stabil az életünkben. Tehát ahogy a házak közül is az dől össze, amely nem volt földrengés biztosan építve, ami nem stabil, az fog összedőlni, amik stabilan állnak, amik jól vannak építve, azok nem fognak összedőlni. Tegyük fel, hogy a mi életünkben is történik valamilyen lelki földrengés, valami esemény, és akkor megint csak két választásunk van, vagy ülünk a romokon, és siránkozunk azon, hogy összedőlt, de attól még ez fölépülni nem fog, a földrengést visszavonni nem lehet, vagy pedig azt mondjuk, hogy aha, oké, mivel az dőlt össze az életemben, ami valahol eddig sem volt stabil, akkor most építek egy olyan épületet, ami már a következő földrengésben nem fog összedőlni. Nagyon szeretem ezt a hasonlatot, mert megtehetjük azt, hogy ülünk a romokon. Megtehetjük, és persze mondom, mikor ez az esemény friss, akkor nem tudunk persze sok mindent csinálni, mint ülni a romokon, és elgyászolni azt, hogy most összedőlt az életemnek egy bizonyos területe, és ez így is van jól. De amikor telik az idő, akkor nem maradjunk ülve a romokon siránkozva, hogy miért dőlt össze, és ez miért nem lehet visszavonni, és ez miért nem olyan, mint régen volt, hanem akkor ebből kihozva a legtöbb jót, mert Isten ezt akarja, hogy hozzuk ki ebből a legtöbb jót, építsünk ebből egy olyan épületet, egy olyan lelkiéleti épületet, hozzáállásrendszert, amely már stabilabb, és amely már ki fogja bírni sokkal jobban a következő földrengést és krízist. Ezt én elmondtam egy másik fórumon, amely fölkerült így hanganyag meg kép formájában az internetre is, valaki ezt meghallgatta, és írt nekem egy e-mail, kiderült, hogy ő nem, ez a valaki, aki írt nekem, nem, tehát nem ilyen földtannal foglalkozó szakértő, de nagyon-nagyon benne van ebbe a témába, szereti ezt a földrengéses témát, és nagyon-nagyon érdekes dolgot írt nekem, mondván, hogy egészítsem ki ezt a hasonlatot, és ez most itt egy zárójel. És azt mondja, hogy igen, hogy ez nagyon jó hasonlat, hogy a földrengésben az dől össze, ami nem lett stabilan építve. Na de, melyik házak nem dőlnek össze a földrengésben? Mi az építészetben a földrengés biztos építkezés? A Himalája hegyeitől egészen Japánig, bármelyik földrengés veszélyes övezetben, hogy építik az épületeket? Úgy, hogy régebben ilyen bambusz nádakkal, most pedig valamilyen acél cövekekkel, ugye alá dúcolják, alá cövekelik a házat. És az a ház az ilyen cövek tengeren áll, és amikor jön a földrengés, hiszen a földrengés az egy ilyen, ha jól tudom, az egy ilyen vízszintesen mozgó dolog, és amikor az mozog, az a földkéreg, akkor az a ház, mivel ezeken a bizonyos rugalmas cölöpökön áll, ugye ez így mozog, és éppen ezért, amikor a földrengés elmúlik, az a ház túléli, mert ilyen rugalmas cölöpökre építették azt a bizonyos házat, írja nekem ez a bizonyos levélíró, és csodálatos, megint csak egy lelki üzenet jön ki ebből, hogy, és ez a teljesen igaz a lelki életre is, hogy mi az, ami a lelki életünkben előre visz bennünket, és ami kibír mindent? A rugalmasság. Megint csak, ugye emlékszünk erre? Pedig mondhatnánk azt, hogy én betonra építem a házamat, sziklára, mit nekem bambuszszövegek, meg acélszövegek? Hát az dőlöngél, hát az olyan, ez bírja ki a földrengést, ugyan már 100 méterre lebetonoztatok, és akkor majd arra teszem, na arra jön a földrengés. Úgy össze fog dőlni, mint a kártyavár. És ebből mi jön ki lelki üzenetként? Ha én megint valami szikla-szilárd elvekre építem a lelki életi épületemet, teljesen biztosra akarok menni. Totális bizonyosságot akarok, és erre építem az épületemet, akkor az össze fog dőlni. De hogyha egy személyes kapcsolatnak, ugye a látszólagos bizonytalanságára építek, mert Istennel való kapcsolatunkban azért mindig van egy ilyen, hogy ez egy élő, dinamikus dolog. Ugye ez változik, ez hajlékony, nem egy ilyen sziklaszilárd elv, hanem ez egy élő kapcsolat, de mégis, hogyha az élő kapcsolatnak erre a hajlékony cölöpjeire építem az életemet, akkor, hogyha jön a földrengés, akkor az szépen így ki fog lengeni, és meg fog engem tartani. Csodálatos megint csak, hogy ez a természeti kép hogy beszél a lelki életünkről. Nagyon szeretem ezt a képet. Tehát ebből az jön ki, hogy nem építhetjük az életünket szikla-szilárd elvekre. Mert aki biztosra akar menni, aki gyönge az önbecsülésében és az Istennel való kapcsolatában, aki nem vállalja be a személyes kapcsolatoknak azt a bizonyos mi voltát, hogy ezek nem mindennap ilyen biztos dolgok, mert ezek dinamikusak, ezek élő, vibráló dolgok, nem tudom mindig az Istent egy skatujába tenni, és akkor te vagy az Isten. Az Isten mindig túlszárnyalja az én skatujámat, túlszárnyalja az én elképzeléseimet. Egy nap így, másnap úgy. Persze, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, de a vele való kapcsolat, ha én nagyon be akarom azt tenni egy dobozba, akkor ő abból ki fog jönni abból a dobozból. Ő túlszárnyalja az én gondolatvilágomat. Tehát Istenre való kapcsolatra alapozás az ilyen mindennapi bizonytalansággal jár, hogy na most Uram, a mai napon hogy lesz a kapcsolatunk? Én most hogy foglak téged megtalálni, érezni, stb. De ha őt beszorítjuk valami nagy elvi dobozba, mondván, hogy akkor na most én erre építem a házamat, akkor az össze fog dőlni. De hogyha a kapcsolatnak ezt a látszólagos rugalmatlanságát bevállalom, akkor az meg fog maradni még a legnagyobb krízisekben is. Na, ez csak egy zárója ezzel a kapcsolatban, hogy a minket érő szenvedéssel mit lehet kezdeni? Azt lehet vele kezdeni, hogy kihozzuk belőle a legtöbb jót, amit ki lehet, és a jövőbeli épületünket most már úgy építjük, hogy az ne dőljön össze, és mire építjük? Az Istennel való kapcsolatra, amely egy élő, vibráló dolog, és éppen ezért néha kicsit bizonytalan, mindig új! És ami új, az nekünk mindig bizonytalan. De csak ez fog bennünket megtartani, nem a szikla-szilárd elvekre való építkezés, mert elvekre, értékrendekre, törvényekre, erkölcsi normákra, filozófiákra nem építhetem az életemet, bármennyire is stabilnak tűnnek azok. Nem, az a krízisben engem nem tart meg, hogy én hiszek valamiben, hogy nekem van egy elvem, amiért én küzdök, és amiért én kiállok. Az nem elég, amikor nagyon fáj. Az elég, hogy van mellettem valaki, aki szeret. Az túl tud engem segíteni. És ez a különbség a között, hogy elvekre építünk, vagy az Istennel való kapcsolatra építünk.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.